Magyari Ágnest, József Attila Díjas írót üdvözlöm, szervusz!
Szervusz!
A te írásaid, aki ismeri, az nem kell nekik bemutatni, de aki nem, ugye hát az egy elképesztő mértékű fantázia van ezekben. Néha egészen vérfagyasztó tud lenni a fordulatok, és van benne brutális irónia is, ez nagyon szép. Ugye van egy jeles műved, a Brácsás mesét című, ami ez abszolút követhető. Kolozsváron születtél, de most már ugye 89 óta itt élsz. Jeles művészek, vagy hát művelt emberek a családban. Ugye a édesanyád közgazdász, a apukád értőmérnök, van rokonságban Gál György, kolozsvári helytörténész, az a nagybátyád, a Bálint Mózes, ő egy székelyudvari szerkesztő, fotós, azt hiszem ő a nagybátyád, igen.
Ő is a nagybátyám.
Ő is a nagybátyád. A nagypapád az egy orvos volt ő, és Kara Győző, pedig ő műfordító, aradi történész, ő volt a Magyari Bertalannak az nevelő apukája, ugye? Szóval egy teljesen művész családból jössz.
Nem tudom, mennyire művész, de mondjuk azt, hogy értelmiségi.
De művelt, értelmiségi, igen. Ugye régóta ismerjük egymást, és folyamatosan mesélted, hogy a székelység és magad is egy nagyon határozott hölgy vagy, és kemény, és mit tudom. Mesélj erről a székelységről, te nagyon kötött Székely Dájához.
Ez így van, mert édesanyám ott született, és gyerekkoromban unokatestvéreimmel ott töltöttük a nyarakat, és a házat került felújítanunk, és ezért az elmúlt nyarakat is ott töltöttük.
Ez ma is megvan. Nagyon klassz.
Így van, igen, így van, megvan ez a nagyszülői, dédszülői ház. Nagyon szépen sikerült felújítani, úgyhogy teljesen komfortos ma már, nagyon jó állapotban van. És tehát most nem csak a gyerekkoraimat, hanem most az utóbbi években a nyarakat is ott szoktam egy pár hetet tölteni. Igen, tehát így van ez a székely kötődésem, hogy az édesanyám részéről megvan ez a székely család, igen.
Ugye ezt a József Attila díjat te kaptad idén, te is. Ugye néhány ilyen, ugye mondtuk, hogy ezt közép tájon osztogatják ki.
Tehát neked... közép díj, igen, tehát a közép generációnak, igen. Lehet így mondani, igen.
És eddig 4 könyved jelent meg itthon, és rengeteg publikáció, internetes és egyéb. Nekem a leginkább ez a legutolsó könyv, a Vízió Szamosban, egyrészt erről tudok a legtöbbet, másrészt, tehát tényleg, de igazából van egy ördög operába, az ördög operába készül, és más történetek, ezt a könyvet is ismerem. Úgyhogy mesélj a fogadtatása, vagy kik az olvasóik, ezek itthon jelentek meg mindegyik, vagy van, amelyik Erdélyben is, mert ott is publikálsz.
Igen, ugye? Igen. Tehát amikor a Vízilóval kezdem, ez az legutóbbi regényem, 18-ban ment meg, Víziló a Szamosban, ez a címe, és ez egy család regény szeretne lenni, némi szürreális beütéssel. Tehát 1909-ben indul a történet, és 1984-ben ér véget, és azért ez a két dátum, mert ugye vásárolnak egy házat 1909-ben Kolozsváron, az akkori dohánygyár közelében, ugye a Szentpéteri templom mellett, és ezt a házat 1984-ben lebontják. Tehát ez adja a keretét a történetnek, és aztán ugye különböző generációk, akik megfordulnak, és különböző limlomokat, amit felhalmoznak a házban. Erről szól ez a regény, és ezt az időszakot öleli át. Ez itt jelent meg Budapesten a Magyar Napló kiadónál. A másik kötet, amit említettél, az ördög operába készül és más történetek, az egy novellás kötet. Az 13-ban jelent meg a Marosvásárhelyi Lektor kiadónál, és tehát abban rövidebb történetek szerepelnek, ugye a több évnek a novella termését gyűjtöttük egybe.
Köszönöm. A következő interjú alanyunk majd Túróci Gergely lesz, aki ugye a magyar, egyik nagy magyar rejtőpápa, ha lehet ilyet mondani, és volt egy novella pályázat, amit te nyertél meg, ugye? Azt hiszem, rejtő.
Hát,
majdnem így.
Mondjuk helyez, majdnem így, igen, tehát van benne igaz, amit mondat. Tehát valóban volt egy rejtőpályázat, ahol azt hiszem második helyezést értem el, és ott valóban ő, Túróci Gergely volt az egyik ítész, úgyhogy...
De most csak megvillantottuk, hogy mi lesz utánad. Jó, nagyon fontos nekem, hogy volt egy színtársulat, ami már nem üzemel, de azért ebben amatőr emberek voltak, ugyanakkor nagy felfedezettek is vannak, számra 2, de egyről igazán tud mindenki. Hol üzemelt ez a színtársulat, és kik voltak a tagok? És te voltál a színtársulat vezetője, te írtad a darabokat. most te jössz.
Igen, de hát ez nagyon-nagyon rég volt valóban ifjúságunk hajnalán, egy teljesen amatőr színtársulat. Az amatőr színtársulatnak ugye az mindig az az előnye a profikkal szemben, hogy nagyon lelkes mindenki, és nem szájhúzogatva megy be a próbákra, viszont a hátránya az, hogy mivel amatőr, és mindenki más, mindenkinek van élete, vagy munkája, vagy éppen egyetemista, meg szerelmes, vagy nem szerelmes, emiatt azért ugye nem lehet számok kérni rajtuk, hogy most hol és mikor kell megjelenni. Tehát ez az egyetemi gyülekezetben működött,
a református egyetemi gyülekezetben,
ahol ilyen tényleges spontánban összeverődött egy kis csapat, akikről kiderült, hogy szenvedélyük a színjátszás, és nagyon örömmel játszanak. És mivel ott mindig voltak ilyen farsangi mulatságok.
Amit a legendás lelkész Édes Árpád és felesége. De ezért, igen.
Gondolom, hogy azóta is ezek megvannak, tehát ezek előttük is működtek, és akkor ezekre a farsangi mulatságokra ilyen bohózatokkal készültünk, tehát a bohózatokat én írtam, és akkor én is voltam a rendező, és hát volt egy nagy sikerű darabunk, amely az a bibliai Jónás történetnek egy ilyen modern feldolgozása volt. Ez a Jónás történet az önmagában is egy elég abszurd és vicces, de szerintem a modern feldolgozás igen alkalmas, és ezt játszottuk a legtöbbször, és ezzel arattunk talán a legnagyobb sikert ezzel a modern feldolgozásunkkal.
Miről még beszélünk, az a spanyol nyelv, mert ugye neked vannak fordításaid, élő spanyol kapcsolataid vannak, erről beszélj, hogy is van ez.
Én spanyol és magyar szakot végeztem az ELTE-n, és volt alkalmam egy spanyol ösztöndíjjal, Erasmus ösztöndíjjal Belgiumban tanulni, ahol megismerkedtem két spanyol lányjal, ugye 2000-ben, 2001-ben, Ánával és Máriával, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, és az ő révükön tudtam eljutni nagyon sokszor Madridba, és ismertem meg Kasziliát, Madridot közelebbről. Hát most írtam egy könyvet, aminek az a címe stílszerűen Madrid, ez még kéziratban van, remélem, hogy hamarosan megjelenik. Regényes úti rajz ez az alcíme, tehát az úti élményeim, tehát én gondolok a spanyol kultúráról, ilyen csapongások, ezért adtam ezt az alcímet, hogy regényes úti rajz, mert kizárólag egy úti könyv, hanem ennél egy talán több, tehát talán egy regényes úti rajz, így lehet a legjobban összefoglalni. És hogy mit gondolok én arról az egész spanyol kultúráról, meg a spanyolokról. Erről szól ez a könyv, úgyhogy így jön a spanyol vonal a történetbe.
És te tanítod is a spanyol nyelvet?
Így van, igen.
Online. Ez nagyon. És milyen irodalmi terveid vannak? Mert nem feltétlen csak irodalmi. Tehát ugye még mondhatjuk, még ifjú hölgy vagy, úgyhogy még előtted van az életnek a jelentős része. Mire gondolsz, mit fogsz még alkotni, egy háború és békét, vagy valami?
Hát azt már megírták, és elég jól sikerült szerintem, úgyhogy nem indokolt az újraírása. Hát mindenképpen szeretnék, ugye ez az eredeti elképzelés ezzel a Madrid könyvvel az volt eredetileg, hogy Kasztília és Madrid, de aztán rájöttem, hogy maga Madrid annyit akkora téma, hogy egy könyvet megérdemel, úgyhogy valószínűleg szeretnék egy Kasztíliáról is hasonlót írni. Van egy regény ötletem, amelyet szeretnék megvalósítani, ennek az elejéből már megírtam. Ez egy ilyen szürreális, kicsit Székelydájához kapcsolódó, de nem reális dolgokat írok, tehát szürreális lesz. Ennek a Ramocsa virág a címe egyelőre, mert hogy Orbán Balázs szerint Székelydája környékén a Ramocsa virága jellemző. Én még életemben nem láttam Ramocsa virágot, és akit kérdeztem, azok se tudják, hogy mi az. De nagyon jól hangzik ez a név, hogy Ramocsa virág, úgyhogy ez a regényemnek a címe. És hát ezek a nagy ívű terveim, és hát vannak ilyen kisebb tervek, mint például most a Drót című kulturális internetes oldallal van egy kemény projektünk, ahol szerzőket kértünk fel, hogy Kemény Zsigmondról elmélkedjenek, meg is születtek a szövegek, hogy hamarosan az felkerül majd az internetre, ennek én vagyok a szerkesztője, és ha minden jól megy, akkor majd ezt élőbe is be fogjuk tudni mutatni, ezt a úgymond lapszámot, hát ilyen internetes lapszámot. És hát van ugye a Hajszáloptika, akivel most van egy nagy Dante projektünk, a Dante pokol köreire születtek szövegek, és készültek fényképek, és ez is a Drót, egy része a Drót oldalon, és meg a Névszavának a Nyitott mondat című irodalmi meglékletében jelentek meg, illetve a Hajszáloptika internetes oldalon is megtehetőek. Ezek a terveim vannak.
Köszönöm. A következő, a beszélgetésünk után egy Agustín Lara önnek az egyik talát fogjuk bejátszani, amit te ajánlottál, légy szíves, mondd el, hogy miért.
Hát egyrészt Agustín Lara nagyon ismert énekes spanyol nyelvterületen, meg Latin Amerikában még inkább, sőt mutatni, hogy egy klasszikus. Én nagyon szeretem ugye hát a szak miatt ezeket a latin hangulatot, a spanyol vonatkozású dolgokat, és szerintem egy nagyon izgalmas dal, amit nem nagyon ismernek itt ezen a térfelen, úgyhogy örülök, hogy ezt a dalt választottad be végül, és sok mindent ajánlottam.
Igen, úgyhogy reméljük sokan értik, úgyhogy akkor köszönöm szépen, és akkor hallgassuk a dalt.